Szeretném bemutatni önöknek egyik kutatónkat, Madarászné Kajdacsi Ágnes, aki régóta folytat családtörténeti kutatásokat, és azért kértük őt meg, mert rengeteg tapasztalata van, és míg mi itt az előző előadásokban próbáltunk segíteni a kutatóknak, azt gondolom, hogy sok esetben mi, akik a kutatószolgálaton dolgozunk, nagyon sok segítséget, ötletet kapunk, akár csak a föltett kérdések alapján is, de már a tapasztalataik alapján is a kutatóinktól. És akkor most egy ilyen előadás következik, ami gondolom, hogy levéltárosok és érdeklődők számára egyaránt érdekes lesz.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Arról szeretnék beszélni, hogy mit kezd egy abszolút amatőr kutató a levéltárakban fellelt családtörténeti adatokkal. Anyakönyvön innen és anyakönyvön túl abszolút amatőr vagyok, mivel mérnök voltam, Füszfő ipari üzemeiben dolgoztam, környezetvédelemmel foglalkoztam a munkám utolsó időszakában. Ez a kép egyébként kedvencem, mert nagyon jól mutatja az én korosztályomra jellemző dolgokat. Mi még mártogatós tollal tanultunk írni, ugyanakkor már használnunk kell a korszerű technológiákat. Amikor munkámat befejeztem, nekiálltam a birtokomban lévő iratok és fényképek rendezésének. Ezek között már volt két családi krónika, az apai ági Kajdacsi krónikát a család németországi ága állította össze, ez jellemzően magyar történelmi adatokkal van tele, az anyai ági erős és nagyrévi nagycsalád ennél részletesebb, azonban mind a kettő felülvizsgálatra szorult. Valamint őrzöm Blaska Ubad naplójának másolatát, ez a 19. században íródott, rendkívül sok, nagyon jól megfogalmazott történetet tartalmaz. De magán a család kutatás útján ez a fénykép indított el, az a bajszos úriember az én nagyapám, aki egy népes család körében áll. Ugyanakkor én azt tudtam, hogy a Kajdacsi családnak egyetlen egy nagyon idős leszármazottja él Magyarországon. Fogalmam nincs azóta sem, hogy kik vannak a képen, de valahogy a család kutatásba benne ragadtam. Mindjárt a munka elején kitűztem a kutatási célokat, hiszen különben szerte folyik az ember munkája. Egy pillanat, egy kort. Tehát egyrészt az ükszülőkig szeretnék egy nagyon részletes adatbázist összeállítani, hiszen róluk még tulajdonképpen első kézből egy nagyszülőtől kaphatunk információt. Másrészt pedig egy fiókomban életek sorozatot írni a főbb családfa ágakról. Persze rengeteg konkrét kutatási kérdés is felmerül, például volt-e Tolnában a Kajdacsi családnak birtoka. Három kiemelt kutatási irány van, az apai Kajdacsi család, az anyai erős és nagyrévi nagycsalád, illetve a Cibuja Nemes-Panni Szobor család, valamennyien nemes családok. Cibuja őseimről mindössze annyit tudtam, ami a fehér pacában látható. Cibuja János jegyző volt gyerken, felesége Benkovics Anna. Megkerestem egy Kanadában élő unokatestvért, aki egy nagyon érdekes családi legendát mesélt el. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a 300 évvel ezelőtt eltűnni akaró embert ma már nem valószínű, hogy meg fogjuk találni, de közös munkánkkal 1712-ig teljes mértékben fel tudtuk tárni a család történetét, Kanadában és Magyarországon dolgozva. Ahogy az ember halad előre, egyre inkább beleütközik az anyakönyvi kutatás korlátaiba. Az, ami az egyik leggyakoribb, és gyakran el is feledkezünk róla, az a hol keressük az illetőt. A tapasztalatom szerint a nemes családoknak ez a rétege rendkívül mobil volt. Ez az a réteg, aki Nagy Ivánnál pár sor, családi levéltára nincs, de azért néha egy-egy képviselőjük jelentősebb posztot töltött be, és tulajdonképpen Magyarországnak a szellemi életét meghatározták. Kutatási korlátozások alá eshet egy 1700-as évekbeli mikrofilm is, abban az esetben, ha a mikrofilm másik részén egy más településnek például 1900-as évekbeli adatai vannak. Természetesen, ahogy haladunk visszafelé az időben, eljutunk odáig, amikor az anyakönyvezés még meg sem kezdték, abszolút semmi információ nem deríthető ki ebből a forrásból. Ezért további forrásokat kell keresni. Az egyik ilyen forrás a személyes kapcsolat felvétele más a családhoz tartozó ágakkal, illetve más kutatókkal. Ezen a képen egy találkozót örökítettem meg, az erős családnak 200 évvel ezelőtt két elveszett ága 2012-ben találkozott. Nagyon sok segítséget nyújt a család szociális hálózatának felmérése. A kutatás során okvetlenül szükséges ahhoz, hogy a kutatott személy, a kutatott család társadalmi státuszát megállapítsuk. Ehhez mindenképpen fel kell mérnünk az adott korban, adott helyen a szokásokat. Figyelembe kell vennünk például olyan tényeket, hogy nagyon gyakran a házasságok például azonos családi körben, vagy azonos foglalkozási körben köttettek több generáción keresztül. Rokonságot is bizonyítani lehet, hogyha ez a személyekre jellemző szociális hálózat, tehát például kik a keresztszülők, kik a házassági tanúk, ezek között nagymértékű átfedés van. Akkor nagyon valószínű, hogy az illetők közeli rokonok voltak. Valamint eszköz lehet egy adott személy megtalálására is. Erre egy konkrét példát is tudok mondani. Erős József ősöm 1745-ben született Tabajdon, Szentgálon volt oskolamester, majd Baranya-Somogy határára került prédikátornak. Az első felesége Halászé Erzsébet volt, akinek a születését, illetve a házasságukat hónapokig kerestem elég sok anyakönyvben. Semmi érdemi adatot nem találtam. Végül az vezetett nyomra, hogy leszűrtem, hogy a prédikátorok általában prédikátorok lányát vették el feleségül. És egy somogyi anyakönyvben megláttam keresztszülőként Halászi István aszalai prédikátort. Azonnal nekiestem a somogyaszalói anyakönyvnek, és az ottani szokások azok voltak, hogy az eladó sorba került lányok egyre gyakrabban voltak keresztszülők. Halászi Erzsébet egyre gyakrabban volt keresztszülő, és hamarosan megjelent Erős József szentgáli oskolamester is keresztszülőként. Sajnos a házasságuk megtalálására esélyem sincs, mire az anyakönyvből néhány oldal pont ott hiányzik. Mire vagyunk kíváncsiak tulajdonképpen a családkutatásnál? Hát Juci néni egész nap az ablakba ül, erre kíváncsi, és erre volt kíváncsi Miss Marple is, mindössze arra, ki, kivel, mikor, hol, hogyan, mit csinált, semmi másra. Mások is kíváncsiak voltak, például 1660-ban egy nagyon kíváncsi prédikátora volt Veszprémnek, és amikor született egy gyermek, egy özvegy asszonynál, hát megkérdezte, mi esett, hogy történt. Az asszony, és ő semmit nem tudott, de a papa azért nagyon tájékozott volt, mert ő le is tudta írni azt, hogy egy sörfőző, ahogy az asszony egy kicsit gyarapodott, eltűnt a környékről. Mi segít minket abban, hogy ezekre a kérdésekre választ tegyünk? Adjunk, hogyha még egy kérdést felteszünk. Az, hogy miért? Hiszen még a mai napokban is az, hogy az ember kivel házasodik, mi történik vele, kikkel van rokonságban, nagy mértékben meghatározzák a körülmények.
És most egy kis átfedés lesz.
Ahhoz, hogy ezekre a korokra érdemi információt szerezzünk, még további forrásaink vannak. Az egyik legfontosabb a szakirodalmi források. Ezekben hihetetlen mennyiségű adatot találunk, és ezeknek a feldolgozása fontos ahhoz, hogy az adott személyről, az adott személy környezetéről, a helyről, az időről teljesen képben legyünk. És itt mindig az eredeti forrás célszerű megkeresni, hiszen minden feldolgozásnak, minden cikkírónak más a megközelítése, ő másra kíváncsi, mint mi. Ezeknek a szakirodalmi forrásoknak a leggazdagabb lelőhelye a Hungarikán a közgyűjteményi portál, amelyen egyre bővülő és hatalmas mennyiségű információ érhető el otthon, éjfélkor, ingyen. Mindenkinek ajánlom a használatát. További levéltári források, a levéltári források, amikor valaki egy nemes családot kutat, valószínűleg az elsők között ezekhez fordul, az országos összeírásokhoz, hiszen ezekben is találunk nemeseket, a nemességvizsgálatokhoz és a nemességigazolásokhoz. A vármegyék nemesi jogállású családjainak iratanyagát az Acta Nobilitáriában találjuk meg. Ezek között már bőségesen találunk adománylevelek másolatait, akár családfákat, keresztleveleket. Felhívnám a figyelmet a névváltoztatási kérelmekre. Mivel a 18. században nagyon gyakran előfordult, tapasztalatom szerint, hogy foglalkozás név átalakult családnévvé, és az anyakönyvezés is ezen a néven történt. Egy későbbi nemesség igazolási eljárás során hosszas bizonyítást kellett lefolytatni ahhoz, hogy az anyakönyveket módosítani lehessen, tehát beírhassák, hogy igen, a Székesfehérvár környékén élő Kovács család az eredetileg a Veszprémből származó Nyikós család. Ahol talán a legbővebb forrása fellelhető a különböző családra vonatkozó információknak, a hiteles helyeknek az iratanyaga. Nagyon fontos adatokat tartalmaznak az adományok, a beiktatások és az ellentmondások. Itt az ellentmondásokra hívnám fel azért a figyelmet, mert ha az adományozás a magszakadás miatt került sor, akkor mindazok, akik ellentmondanak ennek az adományozásnak, valamilyen úton, módon a kihalt ág leszármazottának vélik magukat, ami persze vagy igaz volt, vagy nem. Természetesen ezen kívül számtalan levéltári forrás áll rendelkezésünkre, amikről az előbb nagyon sok információt kaptunk. De például a perek esetében nem biztos, hogy a kutatott személyt kell keresnünk, mert nagyon gyakran jogi képviselője volt, és ebben az esetben a névmutatóban a jogi képviselő nevét kell keresnünk. Magukat a meghatalmazásokat pedig vagy a vármegye iratanyagában, vagy pedig a hiteles helyek iratanyagában tudjuk megkeresni. Mérnök voltam, egy táblázatban megpróbáltam összefoglalni azt, hogy az egyes forrásokban milyen jellegű információkat találhatunk, ahogyan én egy olyan vegyes csoportnak tartom, ahol mindenféle kiegészítő információ felelhető. Látható, hogy a legtöbb információ az akta nobilitáriában, a hiteles helyekben, a tanúvallomásokban, perekben, családok, személyek irataiban található. A következőben a Kajdacsi család példáján szeretnék bemutatni egy-két esetet, hogy az iratok felhasználásával milyen jellegű információk nyerhetők ki. Kajdacsi család nemes család volt, ha meg akarunk tudni valamit, biztos, hogy mindenki először Nagy Ivánhoz fordul. Nagy Iván leírja, hogy a család két képviselője Alispán volt, megemlít egy-két szemét, aki múltban, közelebbi múltban jelentős ember volt, felsorolja a birtokait és leírja a címert. A másik hagyományos forrás a lexikon. Kajdacsi Péter például kuruc ezredes volt, emigráns, Rodostóban hal meg. Mikes Kelemen még azt is leírja, hogy Kajdacsi Péternél volt az emigránsok közül az utolsó, aki meghalt. A veszprémi születésű Kajdacsi István orvos volt, Arany Jánosnak is ő volt az orvosa. Egyelőre ennyit tudtunk meg. A Kajdacsi család címeres levelét II. Ferdinánd király adta ki Bécsben, és 1626-ban hirdették ki Pozsony vármegyében Somorján. Birtokomban van 1912-ből Alapi Gyula átirata és fordítása. A család németországi ága az oklevelet 1985-ben restauráltatta, és magát a szöveget kiegészítette. Én a kutatásom során felleltem 6 hiteles másolatot, és a feltételezésen alapuló kiegészítés helyett a 6 példányból a szöveg teljes mértékben helyreállítható volt. A legelső másolati példány 1725-ben Szentgyörgyön készült. Maga ez a Tolna megyei levéltárban található, maga a másolata sérült, de a meglévő jelentős éprészen sehol nem látható, kipontozott, az eredetiből nem megállapítható rész. Nagyon érdekes a győri káptalanban lévő példány, mivel ez egyrészt tartalmazza a kérelmezők leszármazását az adományozottól kezdve, valamint tartalmazza a belefestett címerképet. Ez nekem meglepő volt, mert ezen két emberfej látható, ugyanakkor én gyerekkoromban mindig azt hallottam, hogy két török fej van a címeren, egyébként a címeres levél is emberfejet ír. Címeres levél természetesen felsorolja az adományozottakat, Kajdacsi Pétert, feleségét, gyermekeit, Mostoha gyermekét és nagybátyját. Ez a komáromi területi levéltárban található. A címeres levélnek a legfontosabb adatai, hogy régebbi nemesi jogállás megerősítése, valamint a címer is az ősök által régóta használt címer. Szokásos módon az oklevél tartalmazza az adományt kapó Péternek az érdemeit, aki nagy harcos volt és a vajkai szék szolgabírája, de nem túl gyakori, hogy az ősökre is kitérnek egy nemesi levélben. Itt felsorolják nagyapáig a családtagoknak az érdemeit. Péter kanizsai várnagy volt, Péternek az adományozottnak az apja István Túri Györgyel harcolt, nagybátyja Farkas pedig palotai kapitány, amire még sehol nem találtam hivatkozást, illetve irodalmi adatot. Mivel Kajdacs, mint falu Tolna megyében található, és nem volt semmi információ arról, hogy hol voltak a családnak birtokai a törökkort megelőzően, feltételeztük, hogy valahol Tolnában. Már a palota váráról szóló összeírásban is megtaláltam, hogy a nemes kajdacsi család tagjai Bizid, azaz a mai Bezzeg puszta Nagy Dorog mellett. De hála Isten, volt egy nagyon aktív hölgy, Kajdacsi Katalin, aki rengeteget rendelkezett különböző hiteles helyi irodákban az ingatlanai felől. Így 1604-ben felsorolja Tolna megyei birtokait, amelyek a törökkort megelőzően is a nemes kajdacsi család tulajdonában álltak, és ezeket unoka húgára hagyja, hogyha meghal, illetve 1634-ben felvallja Dorogi birtokát Tolna megyében, unokat nagybátyjának Böröc Gáspárnak, és átvállalja idősebb és fiatalabb Farkas, valamint György adósságait, ugye Farkas és Györgyöt említette a címeres levél, de ezek az oklevelek tartalmazzák Katalinnak a leszármazását is, és így a 16. századra vonatkozóan is két családfát fel lehetett állítani. Egyrészt Kajdacsi Péter István, illetve az adományozott Péter, és attól hát velem bezárólag, illetve a másik ágat Kajdacsi Horváth György felesége Csekei Anna, Kajdacsi Horváth György II. Lajos király számadás könyvében többször szerepel, és győri kapitány is volt, fia Gergely, Böröck Margit egyébként győri, és az ő házasságukból két lánygyermek születik. Arra, hogy a két ág hogy kapcsolódik, még nincs információm, és ilyen szempontból Farkas, az idősebb Farkas tűnik kulcsszemélynek, hiszen ő mind a két oldalon megjelenik. Ezért kicsit utána bogarázta, mit csinált Farkas. Mikor mit csinált? 1583-ban, 87-ben királyi ember volt, és nagyon sokszor szerepel 1596 környékén, amikor pápa török kézen volt. Ekkor Idris Begler bég Batthyány Ferenccel hosszas levelezést folytatott, és több levelükben megemlítik Kajdacsi Farkast. De nem csak az ő levelezésükben szerepel. Ekkor zajlott Alisán fehérvári pasának egy váltságdő ügye, ami nagyon bonyodalmas ügy volt, több érdekesség volt benne, és Baluán Aga, aki valószínűleg pécsi volt, Farkasnak ír levelet, azért, hogy járjon közbe Batthyány Ferencnél ebben a váltságdíjügyben. Istvánfi krónikájában leírja sajnos Farkas halálát is. Farkas a pápai valló lázadás harcaiban megsebesült és sajnos meghalt. Mivel ő az egyetlen, akit az elvesztett emberek közül név szerint említenek, valamint azért elég magas rangú vezetők levelezésében rendszeresen szerepel, ezért arra gondolok, hogy ő valószínűleg korának nagyon ismert embere és elismert embere lehetett. Fia még 1640 körül is hivatkozik, amikor Batthyányinak ír levelet. Azt is tudjuk, mert leírja, hogy a fiatalabb Farkas mindenét elvesztette, ez lehet az oka annak, hogy nem tudta a család adósságát a Böröc család felé törleszteni. Mit tudtam meg a családról, például a nemességvizsgálati iratokból a 17.-18. századra vonatkozóan? Ezek a tanúmegvallgatási jegyzőkönyvekben rengeteg adat volt. Négy generációra vonatkozóan fel lehetett rajzolni, hogy a család milyen irányban mozgott a 18. században. Ugye ez volt az az időszak, amikor hatalmas népmozgások voltak. Személyes érdekességek voltak, és a Pannonhalmi neves főapátról, Sajgó Benedekről is találtam adatot. A 18. század elején a család két fő ága, az egyik Ebergőcön élt, innen költözött Kajdacsi Zsigmond Tóna-Baranya határára, és utána Baranya megye főszolgabírája lett. A család ősi, hogy úgy mondjam, török korabeli fészkeke Szölcés, ősöm innen Vezekénybe, majd Komjátiba került. Egyik fia ott maradt, a többi fia pedig Galgócra költözött, Egerbe ketten, illetve Győrasszonyfára. Ezt a győrasszonyfai történetet a családom emlékezete már nem őrizte meg, azonban megtudva ezt az adatot, kicsit utána bogaráztam, és nagyon sok adatot találtam Horváth Bélának, és Egregius Szapári tiltja a tápiakat című könyvében, amit külön köszönök a szerzőnek. Az asszonyfai ág később füstre került, és abból származok én. Azt is megtudjuk, hogy a címeres levélben említett Kajdacsi András, mint ottani gyermek, a bacsfai Ferences Kolostor templomában van eltemetve. Mivel ezt 1675-ben építettük, innen tudható, hogy ez után halt meg mindenképpen, és még egy olyan információt is megtudunk, hogy hatalmas nagy szakálla volt, ami így 300x év után ilyen kicsit ilyen furcsának tűnik, de tudjuk róla. Sajgó Benedek, a pannonhalmi bencés rend főapátja volt, rendkívül agilis ember, gyakorlatilag neki köszönhető, hogy Pannonhalma ma úgy néz ki, ahogy kinéz, a barokkor környéki újjáépítés neki köszönhető. Az egyik tanú, aki egyébként Kajdacsi leszármazott, elmondja, hogy Kajdacsi István édesapja, szintén András, Komjátiba költözött, és jól ismert egy Sajgó nevezetű embert, aki Nagyszombaton lakott. A két család a gyermekeit megcserélte 4 éven keresztül, azért, hogy a Sajgó gyerekek magyarul tanuljanak, a Kajdacsi gyerekek viszont latinul tanuljanak meg. Később ez a Sajgó gyerek, Sajgó Benedek néven belépett a pannonhalmi rendbe, hát itt Szent Mártoni rendbe hívják, és főapát lett. Oda hívta gyermekkori cseretársát, Kajdacsi Istvánt a rend szabójának, és amikor főapát lett, meg is házasította az asszony fai helységben élő Petróc Imre lányát, Annát adta hozzá feleségül. Tehát gyakorlatilag ezek a tanúvállomások nem csak az adott családra tartalmaznak adatokat, hanem kiegészíten egy-egy érdekesebb személyre is kapunk információt. Felvetődött bennem az a bizonyos miért. Miért éppen ők cserélhették? Azért Nagyszombat és Komjáti, illetve Vezekény, ahol előbb élt András, elég távol van egymástól. Honnan ismerték egymást? Biztos, hogy nem a nagyszombati gimnázium szülői értekezletén barátkoztak össze. Kiderült, hogy Sajgó Benedek édesapja a bencések intézője volt. Ez már egy közös pont, mert András is intéző volt az Eszterházi birtokon. Szolgálataért jobbágyi terhektől mentes kúriát kapott Deákiban, Deáki pedig Felsőszeli szomszédja és a Kajdacsi pót nagymama abban az időben ott élt. A két település egymástól körülbelül 3 kilométerre van, tehát biztos, hogy ismerték egymást. A kép kapcsán egy kis apró gonoszságot hadd mondjak el magamról. 12 éves voltam, amikor a pannonhalmi kolostorba jártunk osztálykiránduláson. Magyaráztak, állok ezelőtt a kép előtt, és elnézést, azt gondoltam, minek nézek én egy öreg embert itt, amikor süt a nap, 12 évesen. Nem gondoltam, hogy 50 év múlva majd vadászom Sajgó Benedek életét. Munkánk során elengedhetetlen a forráskritika. Folyamatosan felül kell vizsgálnunk az adatainkat, és amennyiben a legkisebb ellentmondást is érezzük, felül kell őket vizsgálni. Ezt az igazolást, ami így látható, Fejér megye alispánya 1909-ben állította ki. Az igazoláson az szerepel, hogy a Dercsikai Erős József apja István, anyja Horváth Erzsébet volt. De az összes Fejér és Somogy megyei irat azt tartalmazza, hogy Erős József apja valóban István, de az anyja Bátorkeszi kis Éva. Mi lehetett az oka? Több Erős István volt abban az időszakban. És a két erős testvérnek egyaránt volt Mihály és István nevű fia. Valószínűleg ebből eredett ez a keveredés, de a nemesi igazolások dátumait összevetve a különböző levéltárakban egyértelműen megállapítható, hogy az édesanyja bátorkeszi kiséva volt, tehát nem elegendő egyetlen forrás megnéznünk, mindig arra kell törekedni, hogy ugyanazt a témát több oldalról próbáljuk meg alátámasztani. Megpróbáltam röviden összefoglalni, hogy milyen forrás, milyen kérdésre ad választ, és gyakorlatilag milyen eredményt tudunk kihozni belőle. Ha az anyakönyveket nézzük, és ezt kiegészítjük a szociális hálózat adataival, azt felhasználjuk, akkor arra a kérdésre kapunk választ, hogy ki, kivel, mikor, hol tudunk csinálni egy családfát. De ha mélyebben belefolyunk, tanulmányozzuk a szakirodalmat, megpróbálunk mindent kitúrni a levéltárakból, akkor már a hogyan, mit csinált kérdésekre is kapunk választ, és a család történetét tudjuk összeállítani. Természetesen mindig nagyon kíváncsinak kell lenni, meg kell kérdezni miért, és mindig az adatainkat felül kell vizsgálni. Olyan területről jövök, környezetjogi szakképesítésem is van, ahol törvények szabják meg az életet. Az eddigi munkám alapján megpróbáltam a levéltári kutatás törvényeit összeállítani, mert ilyennel még nem találkoztam. Hát az első, az anyakönyvből mindig az az egy lap hiányzik, amin a legfontosabb adatot várat. Kettő. A családtörténet szempontjából kiemelt személyekből legalább kettő él azonos néven, korban és helyen, a csúcs eddigi praxisomban négy. Valamint ezt a férjemnek köszönhetem, minden megválaszolt kérdés legalább három újat szül. Ezekben a levéltárakban jártam a munkám során eddig. Természetesen további helyekre is tervezem, hogy elmegyek, köztük a szlovákiai levéltárakba. A rengeteg begyűjtött adatot fel kell dolgoznom, az eredményeket leírnom. Köszönetet mondok a levéltárosoknak a munkájukért, a hallgatóknak a figyelmükért és a lehetőségért, hogy beszélhettem. Köszönöm szépen!
Hát azt hiszem, hogy nekünk kell megköszönnünk. Én nagyon lelkes lettem. Tekintve, hogy ez az előadás azt bizonyítja, hogy érdemes kutatni, és érdemes az anyakönyveken túl is kiterjeszteni a kutakodást, és hát azért én hozzátenném még, hogy nem csak lelkesedés meg kíváncsiság kell, hanem hihetetlen nagy szorgalom és kitartás ebben a munkában.